A kudarc utáni megváltás az senkinek nincs ingyen, viszont elérhető. Szerintem nincs az a kudarc élmény, nincs az a csalódás élmény, akár önmagunkban, akár egy párkapcsolaton belül, amin ha akarunk és úgy döntünk, akkor ne tudnánk tovább jutni. Úgyhogy ez abszolút nem volt egy méznyalás, ahogy apukám fogalmazna, nem volt egy könnyű időszak, és utólag mégis azt mondom, hogy nagyon hasznos volt.
No Sugar Podcast. Egy olyan adás, ahol megmutatjuk, hogy hogyan tudsz fejlődni tényleg mindenféle cukormáz nélkül. Üdvözöllek titeket, Békésebb Rigi vagyok, a Beauty Robic alapítója és a Válhatás könyv szerzője, és ez pedig megint a No Sugar Podcast, egy olyan adás, ahol megtudhatod, hogyan tudsz fejlődni mindenféle cukormáz nélkül. Az egész műsor ötlete azért jött, mert szeretnénk megmutatni egy másik utat, hogy hogyan lehetsz sikeres, független, önálló sugar daddy nélkül, vagy akármilyen olyan tényező nélkül, tehát a saját erődből hogyan tudsz sikereket elérni az élet különböző területein. És szeretnénk különböző perspektívákat bemutatni nektek, és pont ezért nem is egyedül vezetem ezt a műsort, műsorvezető társam, Napek Évi klinikai szakpszichológus, és ezen kívül még velünk van Kónya Bea, kommunikációs és Instagram marketing tanácsadó, Kozma Rita, Plus Size magazin főszerkesztője, stylist, Beli pozitív aktivista, és Balogh Bugár Anna színésznő. Úgyhogy sziasztok lányok, és a mai témánk igazán izgalmas lesz, a téma pedig a kudarcaink. Én azt gondolom, hogy mindannyian sikeresek vagytok, ez azt jelenti, ugye erről már beszéltünk az előző adásban, hogy a sikernek nem az ellentéte a kudarc, hanem a velejárója, úgyhogy úgy érzem, hogy erre az adásra szinte kevés is lesz az az idő, amit szánni tudunk, de hát vágjunk is bele. Kudarc.
Olyan jó, hogy ezt így már az előző alkalommal is megemlítetted, meg megpendítetted, meg most is így kezdted, mert én ugye egész sok mindenkinek szoktam segíteni abban, hogy valami káros szokásról leszokjon az adott illető. Lehet ez nagyon sokféle káros szokás. Vannak azért olyan káros szokások, amiben én magánrendelés keretein belül nem tudok segíteni, mert mondjuk kórházi ellátást is igényel, tehát szerfüggőkkel nem foglalkozom egyáltalán, de viselkedéses függőségekkel. Igen, meg hát vannak nem csak függőségeink is, ami káros szokás lehet, és ott mindig nagyon nagy felismerést jelent, vagy nekik egy nagy meglepetés, amikor elmagyarázom, hogy a visszaesés az a velejárója ennek az egész folyamatnak. Tehát nem fogunk tudni úgy megváltozni, és nem fogunk tudni úgy másképp élni, sikeressé válni, hogy ezek a visszaesések a lustaságba, vagy a halogatásba, bár mondjuk a lustaság és a halogatás gyökerei, azok azt gondolom, hogy elsősorban nem oda vezethetők vissza, hogy valaki nem szeretne tenni magáért, vagy nincs kedve hozzá, hanem mert mondjuk szorong, de hogy nagyon könnyű visszarendeződni az előző életvitelünkbe, ami kényelmes volt, és hogy ez a kényelem annyira hívogató és csábító, és teljesen természetes az is, hogy néha meg akarunk pihenni, és az is természetes, hogy nem minden nap fogunk tudni ugyanannyit letenni az asztalra, de ha változást szeretnénk elérni az életünkben, akkor viszont teljesen egyértelmű, hogy lesznek olyan szakaszok, amikor ez a változás úgy néz ki, mintha kudarcba fulladt volna, hanyatlana az egész, mintha nem haladnánk már az úton, mintha feladtuk volna már, mert vannak ilyen természetes buktatók, megpihenést jelentő időszakok, rossz napok. És ha ezt valaki, ezt a visszaesést úgy értelmezi, vagy az apró botlásokat, súlyos visszaesésnek értelmezi, akkor ugyanoda fogunk eljutni, mint egy alkohol problémával küzdő személy, hogy jaj, hát most már megittam egy pohár alkoholt, akkor mindegy, megihatom az egész üveggel, mert már úgyis elrontottam a felépülési folyamatot, és hogy ez nem igaz. És itt kell egy attitűdváltozás, vagy váltás, hogy az egy pohár és az egy üveg között óriási különbség van. Ha el akarok érni egy célt, teszem fel sportban, most nekem ez egy központi téma az életemben, akkor ha vannak olyan hetek, amikor nem sportolok annyit, mint jobb heteimben, akkor nem úgy fogom fel, hogy elindultam a lejtőn, hanem hogy ez most egy ilyen hét volt. És nagyon sokat számít a siker felé vezető úton, hogy mi az attitűdünk ezekkel a hullámvölgyekkel kapcsolatban. Mert ha az attitűdöm az, hogy ez a bukást jelenti, és most már mindegy, akkor tényleg megállunk ott, és nem érjük el végül a célunkat.
Nekem van egy egészségügyi problémám, és nagyon-nagyon lassú a haladás. És ehhez én megváltoztattam az életmódomat, amiről ugye egyébként neked, Évi, már meséltem is, hogy egészen másképpen táplálkozom, mozgok, speciális mozgások, stb. Nagyon-nagyon hosszú folyamat, igazából egy életre szóló, és nagyon-nagyon lassú a változás és a haladás. Fél évente megvizsgál az orvosom, és nincs semmi változás, akkor sem adom fel. És sőt, most egy picit vissza is estem, és akkor sem adom fel. Tehát megyek és megyek tovább, pedig valahol egy pici kudarc élmény az, hogy nincs változás, vagy visszaestem, de haladok tovább az utamon, mert tudom, hogy ez jó nekem. És ez is egy ilyesfajta dolog, hogy valahol van benne egy kudarc élmény, de mégis érzem magamban a... Tehát tudom, hogy mi a célom, mint ahogy mondjuk neked a mozgással is, és megyek tovább. És éppen ezért számomra kudarc élmények, de ez majd később visszatérhetünk így a munkában is, a karrierben, igazából inkább így nem is azt mondom, hogy motiválnak, hanem erőt adnak, hogy na jó, akkor ez egy plusz feladat számomra. Tehát nem is inkább probléma, hanem feladat.
Szerintem hosszú távban érdemes gondolkodni, amikor a kudarcainkra tekintünk, tehát hogy a pillanatnyi állapotot... Nem szabad a pillanatnyi állapotba beleragadni. Én magamat általában erre bíztatom, ha kudarc ér, hiszen mindannyiunkat ér kudarc, hogy egy személyes példát is mondjak, például az is egy kudarc élmény, ha mondjuk egy előadás nem pontosan úgy sikerül, nem abban a flow-ban zajlik, mint ahogy nekem a 100%-osan jó érzést adna. Nagyon sokszor előfordult már az, hogy a visszajelzések, a külső visszajelzések azok voltak, hogy csodálatos volt, nagyon sokat nevettünk, jól éreztük magunkat, megérte eljönni, felszabadultunk, tehát csupa pozitív, és én rám mégis nyomasztóan hatott egy picit az az este, mert azt éreztem, hogy valamiért nem tudtam beletenni mindazt, amit szerettem volna beletenni, nem sikerült, nem tudtam úgy átadni magam annak az élménynek este, azon az estén, és ez is egy bizonyos kudarc élmény, és ilyenkor én általában azzal bíztatom magam, vagy azzal sikerül tovább lendülnöm, hogy holnap is van nap. Ma ez történt, és holnap lesz lehetőségem arra, hogy önmagamnak és másoknak is bizonyítsak.
Meséltek a saját kudarc élményeitekről, annyira bagatell dolgok egyébként, így kívülről hallgatni, a kudarc szó olyan jelentőségteljes és félelmetes és megfélemlítő, és közben persze nem akarom elbagatelizálni azt, ami nektek csalódást okozott mondjuk saját magatokba, de így kívülről így hallgatom, hát ez mindenkivel megesik. Csak a lényeg, hogy ugye nem süppettetek bele, hanem ezt felfogjátok az utatokon egy állomásnak, amiből tanultatok jó eséllyel. Erre a beszélgetésre én vegyes érzelmekkel jövök, én megmondom őszintén, mert az én utam az így tök lineáris volt, így csináltam egyik lépés után a másikat, és így nem, nekem is voltak nyilván benne hullámvölgyek, de olyan igazi nagy kudarc, amit ez a szó nekem jelent, az úgy annyira nem volt, mert vettem az akadályokat, vagy nem tudom, nem volt olyan vállalkozásom, ami mondjuk nem lett sikeres, és úgy kellett, mondjuk ezt sokan ugye kudarcként definiálnak, de valószínűleg mi nem feltétlenül, de hogy mondjuk nem tudom, ilyen történetem sincs. De mondjuk, ahogy így hallgatom a beszélgetést, az jutott eszembe, hogy az egyetem után a legelső munkahelyem, ahol elkezdtem dolgozni, már az is egy kommunikációs cég, egy kommunikációs ügynökség volt, és most, hogy így belegondolok, múltkori adásban, előző adásunkban beszélgettünk ugye a pénzről, hogy pénzben mérhető-e a siker. Azon a munkahelyen én annyira kevés pénzt kerestem, hogy meg kéne néznem a 2009-es, valahol biztos elérhető, hogy mondjuk egy random meg is dolgozó mennyit keres, de körülbelül annyira kevés pénzt kerestem. És lehet, hogy ez így kudarc kéne, hogy ott voltam két diplomával, hogy ez így több gáz, vagy valakinek az lenne, de én tudtam, hogy ez egy tanuló pénz, le kell nyelni úgymond a békát, ennek most itt van a helye az életemben, és akkor innen megyek majd szépen tovább, és szerencsére így is lett. Nektek vannak olyan kudarcaitok az életben, ami tényleg azt mondjátok, hogy fú, hát ez egyértelmet, erre mindenki azt mondaná, hogy na, ez kudarc volt.
Nekem van. Tehát nekem az első vállalkozásom az 3 hónap után ment csődbe, úgyhogy na, azt kudarcként éltem meg. Viszont technikailag nem ment csődbe, mert 3 hónap után láttam, hogy ez egyáltalán nem működik, tehát hogy ez így nem mehet tovább, mert hogy csak tettem bele a pénzt, semmi nem jött be, és már se pénzem nem volt, már energiám se volt, nagyon fáradt is voltam. Emlékszem arra a napra, amikor ezt felismertem, az egy nagyon rossz érzés, amikor az embernek így be kell látni azt, hogy ez így, ahogy most van, ez így nem mehet tovább. Emlékszem, hogy gondolkodtam is, hogy most akkor mi legyen, hogyan legyen a folytatás, és akkor ugye ilyenkor jöttek a jó akarók, meg ismerősök, hogy hát, minek akarsz te vállalkozni, Magyarországon nem lehet sikeres vállalkozás, van egy tök jó munkahelyed, tök jó fizetést kapsz, hagyd az egészet, csak az idődet viszi, csak a pénzedet viszi, és emlékszem, hogy akkor arra gondoltam, hogy ha én egyszer valaha feladom az álmom, hogy én vállalkozó legyek, az maximum azért van, mert én már nem akarok vállalkozni, és nem azért, mert nem sikerül, és hogyha annyi embernek sikerült, akkor olyan nincs, hogy ezt nem lehet, maximum én nem jól csináltam. És még az jutott eszembe az a mondás, hogy tudjátok, hogy amikor az ember leesik a lóról, akkor vissza kell rászállni rögtön, mert különben nem fogsz merni már lovagolni többet, és akkor én elhatároztam, hogy én biztos, hogy nem fogom feladni, és azt csináltam, hogy így megvizsgáltam, hogy mik voltak a problémák, miért nem sikerült, és picikét újra alakítva folytattam, és onnantól kezdve már működött. Tehát, hogy az nekem egy nagyon vízválasztó volt ilyen szempontból, és én emlékszem, amikor nekem ilyen nehéz helyzeteim vannak, akkor tudjátok, mi az, amire mindig szoktam, vagy hogyan szoktam magam ebből így kilábolni, hogy például van, az tök jó, az Eminemnek van a, mi a címe annak a számának, az a 8 mérföld, ami a filmnek is a, tudjátok, a filmzené, és akkor ilyenkor ilyen zenéket hallgatok. Tehát, hogy nagyon muzikális vagyok, és egyszerűen visz magával, hogy ilyenkor ökölbe szorítom a kezem, hogy na, akkor is megcsinálom, nem adom fel, és akkor ilyenkor szoktam azt, hogy ilyen zenéket hallgatok, vagy motivációs videókat, vagy bármi, ami feltuningol és tovább lendít attól, mert a feladás az nem szerepel a szótáramba.
Pont ilyen zenéket hallgatok, én Queen-t szoktam hallgatni, hogyha picit így lejjebb ül a kedv, akkor atombolok rá, úgymond. De nekem is volt egyébként ilyen erősebb kudarc élmény. 9 évvel ezelőtt feladtam az alkalmazotti létemet, akkor előtte divatmagazinoknál voltam, vagy női magazinoknál voltam divatszerkesztő, vezető divatszerkesztő, de úgy döntöttem, hogy én a saját lábamra állok. És hát így belevágtam, hogy hopp, majd nekem ez így menni fog, és egyébként nagyon jó volt, mert ott hagytam az akkori munkahelyemet, és rengetegen megtaláltak, mint stylistot, és volt egy nagy ív rögtön felfele. Fantasztikus volt, nem tudom hányszoros bevétellel hirtelen, majd elkezdett csapanni, hiszen semmiféle marketing tudásom és vállalkozói tudásom nem volt, tehát olvasgattam már különböző könyveket, de nem tudtam, hogy mit, hogyan kell, árazás, semmit. És hát rengeteget dolgoztam, egyre kevesebb pénzért, stb. Tehát nagyon rosszul csináltam a dolgokat, és 4 hónap után éreztem, hogy belehalok, nincs erőm, nincs időm, nagyjából már annyi volt a bevételem, mint a munkahelyemen, nem éreztem jól magam a bőrömben, és ez egy nagyon nagy kudarcélmény volt, visszamentem kerestem egy másik állást, egy másik női magazinnál dolgoztam utána szerkesztőként. Jó volt persze, csak nem akartam, nem vágytam rá. Viszont nálam is az volt, hogy visszaültem a lóra, úgy ültem vissza, hogy alkalmazottként elkezdtem magam fejleszteni, tehát tanulni, marketing, minden, amikkel a vállalkozás, ugye értékesítés, stb. És utána, most 6 éve, vállalkozó vagyok, tehát igazából 3 évig voltam megint alkalmazott, és utána pedig vállalkozóként folytattam tovább. Ebben az időszakban is voltak kisebb kudarcok, de már nem annyira számottevő, mint akkor, amikor nem tudtam, hogy hogyan kell csinálni azt, amit szeretnék csinálni. Tehát egy picit ezzel visszakanyarodnék az előző adásunkhoz, hogy az önismeret és a önmagunkba investíció, az, hogy tanuljunk, fejlesszük magunkat, eszméletlenül fontos ahhoz, hogy nem csak az, hogy elkerüljük a kudarcokat, mert akkor is jöhetnek kudarcok, csak másképp kezeljük, másképp dolgozzuk fel ezeket, más hogyan álljunk ehhez hozzá.
Akkor arról még ugye nem is beszélve, hogy vannak az életnek ugye más területei is, mint a karrierünk, mondjuk a magánélet. És én ezen a szinten kapcsolódnék most ehhez a témához, mert abból a szempontból én is szerencsésnek mondhatom magam, mint ahogy Bea is említette, hogy szakmailag olyan nagyon nagy kudarcok még nem értek, vagy nem úgy éltem meg, ez is lehet, tehát hogy ehhez is nagyon tudok kapcsolódni, hogy bizony voltak helyzetek, amit lehet, hogy valaki azt gondolta volna, hogy fú, figyelj, Anna, ez nagyon ciki, szerintem ne menj vissza, ne csináld, ne erőltesd, de én nem éreztem ezt, bennem volt a hajtóerő, nem volt kérdés, hogy megyek és csinálom. Tehát a szakmai területen nem tudok a nagy kudarc témához kapcsolódni, viszont párkapcsolatilag, ami kívülről nem látszhat, mert egy jól működő párkapcsolatban élek, és valóban így élem meg a mindennapokban is, és ezért nagyon sokat dolgozom. Viszont ezen a területen, ha csak egy kis dolog is bejön az életünkbe, az nekem sokkal nagyobb kudarc élmény, emberként, nőként, mint hogyha mondjuk szakmailag ér engem bármi. Mondok erre egy konkrét példát. Volt egy ilyen időszak, amikor nagyon-nagyon sokat dolgoztam, kifejezetten sokat, tehát ilyen napi 18-20 órát, és nem azért csináltam, mert muszáj volt, és rá voltam szorulva, hanem azért, mert annyira elkapott a gépszí, és pont akkor jöttek azok a lehetőségek, amikre egyszerűen képtelen voltam nemet mondani, mert azt éreztem, hogy igen, ebbe most bele kell állni, ki kell próbálnom magam, mert most van itt az Isten adta lehetőség. És nem is bánom, a mai napig nem bánom, mert tudtam, hogy ez egy véges időszak. Tudtam, hogy tart mondjuk 3 hónapig, és én ezt ki tudom bírni. Tehát tudatosan ez megvolt a fejembe, hogy fel tudom építeni ezt az időszakot. Viszont azzal nem számoltam, csak magammal számoltam, a párkapcsolatom szintjén azzal nem tudtam számolni, mert nem volt még ilyen tapasztalatom, hogy vajon ott mi fog történni. Mert annyira biztosnak éreztem a kapcsolatomat, hogy azt gondoltam, hogy ott semmi nem, tehát ott nem történt probléma, az egy alap. És nem. Nagyon nem alap, nagyon nem alap. Megtanultam ebben az időszakban azt, jött egy pofon, semmi extra, tehát nem történt olyan, ami hála a jó Istennek visszafordíthatatlan lenne, nagyon megbántottuk volna egymást, nagyon elmentünk volna egymás mellett, de elérkezett egy pont, amikor le kellett ülnünk a férjemmel, és tudatosítanunk kellett, hogy hol tartunk, mit csinálunk, ki merre megy, milyen úton haladunk, és ezt hogy tudjuk újra visszaközelíteni egymás irányába. Tehát, hogy én ezen a ponton tudok, tehát ez volt talán életemben olyan kudarc élmény, ami több napnyi, több heti rágódással járt, hogy nem vettem ezt én észre időben. Tehát még így is időben volt, tehát nem történt semmi visszafordíthatatlan, nem bántottuk meg egymást úgy, hogy visszacsinálhatatlan legyen a dolog, de akár odáig is eljuthattunk volna, hogyha figyelmetlenebbek vagyunk. Szóval, hogy én boldog vagyok, hogy ez a kudarc megtörtént, mert erre tudok a jövőben odafigyelni. Ugye számomra ez az időszak, ez egy gyönyörű, sikerteljes időszak volt, és a vége mégis az lett, hogy kaptam egy akkora pofont az élettől, amit végül is kudarcként éltem meg, mert emberként, nőként kudarcként kellett megélnem, és aztán felálltam belőle, felálltunk belőle együtt, megoldottuk ezt a szituációt, és csak erősebb lett azon a ponton a kapcsolatunk. Úgyhogy szerintem nagyon megéri nem benne maradni, nem beleragadni azokba a helyzetekbe, amikor megtörténik a baj, kvázi, mert mindannyiunkkal történik baj, tudni kell magunkat visszaerősíteni, akár külső segítség által, és a tükörbenézés által, hogy én mit hibáztam ebben a helyzetben, mit tudnék jobban csinálni, talán ez a legnehezebb, hogy szembenézni azzal, hogy bizony én most hibát követtem el. Utólag könnyen mondom, hogy jaj, persze, beletemetkeztem a munkába, és mentem, és nem törődtem gyakorlatilag semmivel, és azt gondoltam, hogy ezt megtehetem, de mire ezt felismertem, ez azért néhány hétnyi mély őrlődés volt, és egy olyan időszak, ami fájdalmakkal jár. Szóval, hogy ne ragadjunk ebbe bele, mindenkit erre biztatnék. Tényleg sorsközösség vagyunk szerintem mi emberek, mert mindannyiunkkal megtörténik ez, és segítsük egymást szerintem még az is nagyon sokat segít. Úgyhogy én itt kapcsolódnék a kudarchoz.
Anna, de ezt közben biztos nem így élted meg, hogy szerintem erről kellene itt sokat beszélnünk, hogy hát ha valaki, ha hallgat minket, átsegítjük őt, hogy közben biztos nem azt élted meg, ha jól sejtem, hogy de jó, hogy jött ez a kudarcélmény, meg mi ebből mi ketten felállunk, hanem akkor ott gondolom megrengett a világképed, hogy
Meg.
Azt hittem, meg. Hogy ez kikezdhetetlen.
Abszolút, így van, ahogy mondod. Tehát, hogy ez egy akkora törés volt bennem, önmagamban, hogy gyakorlatilag minden elsötétedett egy pillanat alatt. Tehát, hogy én először nyilván... Nehéz erről úgy beszélni, hogy ne legyen annyira személyes, hogy mondjuk olyan dolgokat említenék, vagy ne említenék, ami másnak is fájhat. Igazából a lényeg az, hogy valóban nagyon-nagyon nehéz volt mondjuk egy hónapom. Tehát egy hónapom arról szólt, hogy minden reggel felébredtem, kinyitottam a szemem, és az volt az első gondolatom, hogy ronthattam ezt ennyire el. És van innen visszaút? Visszatalálunk mi egymáshoz. Aztán az volt a második gondolatom, hogy de a férjem miért nem segített abba, hogy én ezt hamarabb felismerjem, és ő is miért volt ilyen buta, kvázi, hogy, mint amilyen én, hogy nem vettük észre, hogy egymás mellett megy el az életünk. Tehát abszolút így van, ahogy te mondod, nem, nincs ott a bölcsekköve szerintem egyikünknél sem. Nem tudunk egyik pillanatról a másikra úgy reagálni nagyon mély szituációkra, hogy persze, majd ez így megoldjuk és megyünk tovább. Nem, szó nincs ilyenről, kőkemény munka. Kőkemény munka, nagyon sok beszélgetés önmagammal, nagyon sok beszélgetés adott esetben a férjemmel, a kudarc utáni megváltás, az senkinek nincs ingyen, viszont elérhető. Szerintem nincs az a kudarc élmény, nincs az a csalódás élmény, akár önmagunkban, akár egy párkapcsolaton belül, amin ha akarunk és úgy döntünk, akkor ne tudnánk tovább jutni. Úgyhogy ez abszolút nem volt egy méznyalás, ahogy apukám fogalmazna, nem volt egy könnyű időszak, és utólag mégis azt mondom, hogy nagyon hasznos volt. De természetesen csak utólag mondom, közben nagyon rossz volt.
Erről eszembe jut egy könyvélményem, nagyon sokat olvastam a BME-s munkám közben, meg után, férfiak szexuális zavarairól, meg problémáiról, mert ott nagyon sok ilyen klienssel találkoztam. És láttam, hogy jó lenne ebbe belemélyedni, mert sokkal többet érint, mint nem érint. És akkor... Nagyon meghatározó olvasmány élmény volt számomra, és aztán egy picit átkanyarodnék még a karrierre is egy pár mondat erejéig, utána átadom a szót, hogy egy hölgy leírta a saját megélését azzal az úttal kapcsolatban, ahogy a férje gyógyult ezekből a szexuális zavarokból, és hogy az első egy évben milyen dühös volt, mennyire csalódott volt, mennyire megviselte az egész, hogy 5 év után már... hálás tudott lenni, hogy ezt ők együtt megélték, mert hogy annyira mély lett a kapcsolatuk, és olyan boldogok lettek együtt, hogy úgy érezte, hogy végül is valahol mégiscsak megérte. De az első egy évben borzasztó pokol volt. És 10 évvel később, amikor a könyv megíródott, vagy kiadták, akkor azt írta, hogy ez volt a lehető legjobb dolog, ami valaha történhetett vele. Mert hogy annyira csodálatos utazás lett a párkapcsolatukban. És ezt nem gondolod, amikor mondjuk megcsal a másik, vagy elhagy a másik, vagy van egy törés karrier szempontjából az életedben, és akkor most áteveznék a saját karrierrel kapcsolatos kudarcomhoz. Nem gondolnád, amikor a kudarc megtörténik veled, hogy ezért 10 év után hálás leszel. És hozzáteszem egyébként, nagyon valid az is, hogy persze nem kell minden kudarcért, meg rossz élményért hálásnak lenni, de hogy nem az adott pillanatban tudjuk a helyén értékelni azt, ami történik velünk, hanem nagyon sokszor csak utólag, és ezt érdemes kivárni.
Férjemmel 18 éve vagyok együtt, és ugye 20 évesen jöttünk össze, és amikor 22 éves voltam, akkor nyertem egy ösztöndíjat Finnországban, ilyen Erasmus ösztöndíjat, és kimentem fél évre tanulni, és képzeljétek el, hogy amíg kim voltam, de hát ez ugye 2 éve voltunk együtt, ilyen teljes rózsaszín köd. Azon gondolkodtam, amikor visszajövök, így elképzeltem, hogy lehet, hogy rájött, hogy fél évig nem voltunk együtt, hogy ő nem tud nélkülem élni, és majd meg fogja kérni a kezem, stb. Hát az történt, hogy éreztem, hogy furcsán viselkedik, kiderült, közölte, hogy beleszeretett másba. Letérdelős, megkéri a kezem helyett, az lett, hogy szakítottunk, mert hogy azt mondta, hogy ő, amíg én kim voltam, beleszeretett másba. Emlékszem, hát az nekem pontosan olyan volt, mint amit itt leírtatok, ez az elsötétült minden. Tehát olyan volt, mint egy rossz rémálom. Tehát ez, December 23-án történt ráadásul, és így azon gondolkodtam 24-én, amikor felkeltem, hogy vajon álmodtam? Tehát, hogy ez ugye nem a valóság, ezt így álmodtam. És aztán rájöttem, hogy nem. Utána végül az történt, hogy 3 nap után felhívott, és azt mondta, hogy rájött, hogy tévedett, és hogy nem, csak hogy nagyon rossz volt, hogy nem voltam, stb., és hogy engem szeret mégis. És amiért ezt elmeséltem, az az, hogy rengetegszer mondta azóta, hogy akkor jött rá, hogy mennyire fontos vagyok. Tehát, hogy ha akkor nem csap, lehet, hogy már nem lennénk együtt, hogyha akkor nem csapja meg annak a szele, hogy milyen, hogyha elveszít. Tehát, hogy ez tényleg van így, hogy az ember sokszor természetesnek veszi azt, ami van neki, és akkor jössz rá, hogy ez mekkora érték, akár egészség, akár párkapcsolat, amikor elveszíted.
Karrier szempontjából kötődnék még picit a témához, de megérintett egyébként nagyon a Brigia, amit mondtál, mert velünk is volt egy hasonló. Szóval szerintem ez tényleg magánéletben is sűrűn, vagy sokaknál előfordulhat, hogy kudarc élmény éri. Most, ami eszembe jutott még, egy picit visszakanyarodva a karrierre, hogy amikor elkezdtem, én korábban ugye mindenféle alkatú hölgyel foglalkoztam, nagyon sok hírességet öltöztettem, csak akkor még nem ugye social media előtt, tehát, hogy akkor nem készültek még selfik, meg nem tettem ki semmilyen fotókat, úgyhogy nekem ezek így megvannak, hogy a magazinokban itt ott, rengeteg referencia, viszont ugye mindenféle alkatú hölgyel foglalkoztam, tehát inkább vékonyabb hölgyekkel foglalkoztam, inkább modellekkel, és amióta elkezdtem foglalkozni kifejezetten nem konfekció méretű nőkkel, tehát amióta úgymond megtaláltam az utamat, azóta észrevettem, sőt volt egyszer egy nagyobb divatmagazin készített velem egy interjút, még évekkel ezelőtt, és kérdezte tőlem a szerkesztő, hogy nem zavar, hogy így kivett engem a divatvilág magából, hogy én nem a modellekkel foglalkozom, és akkor figyeltem fel először erre a témára, hogy kivet a divatvilág, és már észrevettem, hogy egyre kevesebb divatbemutatóra kapok meghívást, ahol klasszikus modellek vonulnak fel, tehát vékony modellek, és csak kisméretben készülnek ruhák. Rájöttem, hogy hú, tényleg, tehát, hogy én most megint a lázadó énemet hoztam, és úttörőként egy másik irányba elindultam, és ez valahol egy icipici kudarcélmény volt, de mégsem úgy éltem meg, hogy ez nagyon fáj. Nekem inkább csak úgy nem értettem, hogy lehet ilyen beszűkült a világ, vagy ilyen korlátok között lévő. Ez most lehet, hogyha hallgatja valaki, aki a divat szamában dolgozik, akkor nem tudom, mit fog rólam gondolni. Most nem megyek bele mélyebben, de hogy összességében egy picit igen, ez egy elég snob világ, és ugye ebben nem fér bele az. Tehát a legnagyobb divattervezők, Coco Chanel-től Armani, mindenki azt mondja, hogy ha teltebb vagy, akkor körülbelül vége az életednek, és nem áll jól neked semmi. És emellett ugye én elkezdtem azzal foglalkozni, hogy a telteknek segítsek, hogy jobban érezzék magukat a bőrükben, most pedig ugye most már mindenféle, tehát kerekesszékes, stb. Hölgyeknek is segítek. És akkor ez így rossz volt egy picit, mert előtte hívtak ugye zsűritagnak, meg castingokra, modellcastingokra, és stb. Tehát olyan helyekre, ahol ugye kifejezetten vékony lányok voltak jelen, és akkor így rájöttem, hogy jó, oké, ezt nekem el kell fogadnom, nekem ez az utam, a küldetésem, kudarc ide vagy kudarc oda, ez vagyok én, ha valakinek nem tetszik, akkor igazából neki nem tetszik, és ha nem tartozom a klasszikus divatvilághoz, a munkámmal, akkor nem tartozom oda. Ezzel csak azt szeretném üzenni a hallgatóknak, hogy ha valaki úttörő szeretne lenni, vagy egy egészen más úton szeretne elindulni és haladni, ne torpanjon meg akkor is azért, hogyha valakinek ez nem tetszik, és valaki azt mondja, hogy ez hülyeség, vagy hogy ezzel nem tud beállni a nagy egészbe. Tehát, hogy járja nyugodtan a saját útját, hogyha ő segítő szakmát űz, akkor úgy is eléri a célját. Tehát, hogy akár pénzben is, mert ugye erről is beszéltünk, mert különböző sikerekben is. És nem szabad megtorpanni. Tehát, hogyha éppen olyan valakinek akarunk segíteni, akinek eddig senki nem segített, akkor is segítsünk neki nyugodtan. Nem vagy, ha kivett a nagy egész.
Ez a küldetéstudat, ez olyan, hogy így belülről jön, tehát hogy egyszerűen szólít, tehát elesel, és azt érzed, hogy már nem érted, hogy racionálisan miért, de akkor is felállsz, és folytatnod kell, és ez ilyen megmagyarázhatatlan, hogy az ember tényleg hallgat így a belső hangjára, hogy csinálom.
Igen, abszolút így van, és nem szabad egyáltalán megriadni attól, hogy a saját utunkat járjuk, akkor is, hogyha tényleg már akár évtizedek, évszázadok óta valami berögzült. Tehát nem lenne most autó, hogyha ott tartanánk, hogy hát hogy maradjunk a nem tudom, a szögletes követnél, és akkor guruljon azon az a valami. Tehát azért van autó, meg áram, meg stb., mert voltak, akik mertek újat alkotni, és új úton elindulni.
Ez arcul csapja az embert, amikor, amit mondtál, Rita, hogyha egy, nem tudom, egy kollégától kaptad ezt, hogyha jól értem. Viszont, hogyha az ember egy hozzá közelebb álló embertől kapja meg, vagy egy baráttól, akkor meg aztán pláne. És nekem így volt ez, hogy a küldetés tudat az már megfogalmazódott bennem, hogy van egy nagyobb tudásom a területemen, ami nem csak az Instagram marketing, mert ahhoz elengedhetetlen az a marketing kommunikációban szerzett háttér, ami ugye nekem volt, és akkor szerettem volna átadni, hogy ugye elsősorban hazai kisvállalkozóknak segítsek. De még megvolt az alkalmazotti állásom, ami egy tök jó pozíció volt, egy regionális karrierem volt multiban. És akkor volt egy pár hónap, amíg a főállásom mellett már megvolt a saját vállalkozás, ez ilyen 2 hónap volt kb. És amikor felmondtam, amikor rájöttem, hogy egészben főállású vállalkozó akarok lenni, akkor a legközvetlenebbi kollégám, akivel egymás munkáját támogattuk 4 éven át, és jobba voltunk, azt hittem legalábbis, az így a hátam mögött így, ugye ez, ahol ember embernek farkasa sokszor, de szerintem multiban vagy nagyvállalati közegben dolgozó hallgatóknak ismerős, ugye a hátam mögött visszahallottam, hogy hát mit képzel magáról ez a be, ahogy ő majd ebbe önjelölt szakértőként sikeres lesz. És ez így annyira szíven ütött, és olyan emberi kudarc volt, hogy most így 4 éve történt ez, és még mindig meg tudok róla emlékezni egy ilyen beszélgetés során. Úgyhogy nem lehet elidegeníteni, vagy elválasztani ugye a személyes életünkben történő változásokat attól, hogy mi itt az úton közben sikeres vállalkozó nővé válunk.
Ezen a szinten is abszolút tudok kapcsolódni a témához, hiszen kvázi én is ilyen külső személyként közelítem meg a színész pályát, hogy szépen fogalmazzak. Én nem a Színművészeti Egyetemen végeztem ugyanis, és Magyarországon még mindig az a tézis, amivel semmi probléma, én ezt abszolút elfogadom most már, és abszolút elfogadom most már magamat is, hogy nem azt az utat választottam, ami kvázi a klasszikus színészeknek mondjuk az útja szokott lenni. Szóval én nem jártam a színművészetire, és sokáig azért, mert nem is felvételiztem. És egyszerűen úgy adódott az életemben, hogy mindegy, nem kezdem el Ádám Évától tényleg az egész történetet, de a lényeg az, hogy én egyszerűen azt éreztem, hogy még nem állok készen arra, hogy egy ilyen megmérettetésen részt vegyek. Nem is mentem el felvételizni, szerettem volna tanulni ezt a szakmát, és megnézni, hogy Budapesten tudok-e élni, szeretnék-e élni Budapesten. Jelentkeztem egy színésztúdióba, és gondoltam, hogy ennél hasznosabban nem tölthetem az ottani időmet Budapesten, mint hogy a szakmához közel vagyok. Na hát ez annyira bevált, hogy a Bánfalvi stúdióval a mai napig együtt dolgozom. Csodálatos szakmai utat mondhatok a magaménak, sikerekkel, kudarcokkal, mindennel együtt, de igen, volt ennek egy ilyen vetülete is, hogy nekem meg kellett tudnom emészteni azt, hogy bizony én kvázi az út mellett megyek. Be fognak engem fogadni, elfogadnak, elismernek. Rengeteg kétség, rengeteg önmagamba vetett hit kellett ahhoz, és az a belső érzés, az a belső hang, amit Brigitte, te is említettél, nagyon sokszor kellett, hogy megerősítsen engem abban, hogy bizony ez az én utam, anélkül is, hogy egy bizonyos helyről diplomát kapnék. Nagyon sok felé alakul az élet, alakulnak a helyzetek mondjuk egy-egy országon belül is, Úgyhogy nem nagyon mennék bele tényleg a szakmai dolgokba, mert szerintem fölösleges. A lényeg az, hogy mi emberként hogy helyezkedünk bele ezekbe a szituációkba, és én úgy érzem, hogy nekem sikerült megvívnom ezt a harcomat, ezt a csatámat, amit Rita, te is említettél, és te is, Bea, hogy bizony ti is harcoltatok ezzel, hogy elfogadjátok saját magatokat, valid személyként, érvényes személyként a saját szakmátokban anélkül, hogy először a szakma fogadna el titeket. És szerintem ez nagyon fontos ide eljutni, és ettől válik egy ember, egy szakember hitelessé a szakmájában, hogyha önmagát hitelesnek érzi. Anélkül, hogy bármiféle külső visszajelzést kapna a szakmától. Nagyon fontos az is, és gyönyörű utak vannak úgy is, csak mi éppen ezt kaptuk osztályrészül, és mi ezt választottuk magunknak, és igen, így is lehet sikereket elérni.
Honnan tudod, hogy a saját utadon jársz, ugye, onnan, hogy nincsen előtted kitaposva. És hogy ez nagyon sablonos, de ettől még szerintem most ide kívánkozott. Az egészhez nagyon tudok kapcsolódni, egyrészt abban a tekintetben, hogy kiléptem a magánrendelésnek így a névtelenségéből, vagy láthatatlanságából, a social médiában kevés pszichológus csinálja meg, nagyon sok támadás éri az ezt felvállaló pszichológusokat a többi pszichológustól, miközben szerintem ennek is megvan a maga küldetési ereje, hogy népszerűsíteni kell ezt a szakmát, és hogy vannak olyan pszichológusok, akiknek nem probléma ezt felvállalni, és érdemes felvállalni, hogy beszéljünk erről minél többet, hogy egyre több emberhez jusson el, hogy nem ciki pszichológushoz járni, és ezzel a többi pszichológusnak is azt gondolom, hogy sokkal több munkája és bevétele lesz, mert egyre elfogadottabbá válik, de nem nézik feltétlen jó szemmel, tehát ezen az úton is keresztül kellett mennem, most már azt gondolom, hogy egészen jól vagyok vele, de az elején ez komoly félelmeket jelentett belül. A másik pedig, amiről én mostanában nagyon sokat kommunikálok, vagy szinte csak erről kommunikálok, mert igyekeztem leszűkíteni, az az én valamikori kutatási témám, amivel az egyetem után ott maradtam PhD hallgatóként kutatni, és erről már írtam egyetlen egy bejegyzést röviden, de ez egy nagyon mostoha téma volt ott. Nem nagyon szerették, nem nagyon értették, én se tudtam jól elmondani, hogy mi ez. Konferenciákon az előadások után értetlenkedő kérdéseket kaptam, próbáltak lebeszélni róla. Kifejezetten nem voltam népszerű se a témámmal, se én magam. És akkor az volt az a pillanat, amikor így éreztem, vagy több ilyen pillanat volt, amikor így éreztem azt, amit Brigi mondott, hogy már racionális érvek nem szólnak amellett, hogy én ezt folytassam, mert mindenki utálja, és senki se érti, és nem kapok pozitív visszajelzést, de én belül hittem benne, hogy ez egy annyira fontos téma, hogy ezt végig kell csinálnom, hogy erről van mondani valóm, hogy ezt, ennek a kutatását, egyébként ez nevezetesen a társfüggőség vagy kodependencia, de én ezt már meg se említem, mert abban a pillanatban, hogy ezzel megyek előre, hogy kodependencia elalszik a 90% az embereknek, tehát nem szoktam erről írni a posztokban, hogy ez a témám. Úgy éreztem, hogy nem jól kutatják módszertanilag, és hogy erről lenne mit mondanom a tudományos közegben, hogy másképp kellene kutatni. Be is bizonyítottuk igazából, hogy ez egy jó meglátás volt, mert hogy vannak torzító tényezők az eddigi kutatásokban. De szerintetek hány folyóirat akarta megjelenítetni azokat a cikkeket, vagy az én cikkeimet, amiben azt mondom, hogy korábban azok a cikkek, amik nálatok megjelentek ebben a témában, azok bizony módszertanilag jó sok torzító tényezőtől hemzsegnek. Hát nem nagyon akarták megjelentetni, úgyhogy ebben is egy csomó kudarc élményem van. Elmentem versenyekre ezzel a témával, volt pályázat, amit megpályáztam ezzel a témával, sorra buktam el az összeset, sorra. És most, így, hogy nem beszélek szó szerint címkézve erről a témáról, látjátok, hogy hány ember olvassa szívesen, akarnak róla többet tudni, és azt gondolom, hogy megérte kitartani. De hát tényleg mostoha gyerek voltam, és nagyon-nagyon sokat éreztem magányosnak magam, úgy, hogy ennek nem sok értelme van látszólag, de valahogy én azt gondoltam, hogy muszáj végigcsinálnom. És most már nagyon örülök, hogy végigcsináltam, de akkor abban az időszakban azt éreztem, hogy Hát ez egy finoman szóval is nagyon kellemetlen életszakasz volt.
Ja, Évi, nagyon, nagyon jó kulcs gondolatot mondtál, mert szerintem tényleg ez a lényege a kudarcnak, hogy amikor, hogyha érzed belül, hogy ez akkor is a tied, de valamiért falakba ütközöl, akkor addig kell menni, amíg az a fal, no, nem találsz egy rést, ahol át tudsz menni. És tényleg a legtöbb ember az van, hogy próbálkozik egyféleképpen, és úgy falba ütközik, és akkor azt mondja, hogy oké, ez nem működik, hagyom, és elcsendesíti magába ezt a belső hangot, ahelyett, hogy próbálkozna még egy úton, és még egy úton. Nálam ugyanez volt Beauty Robicon, tehát, hogy ugye az edzésnél is az van, hogy egy olyan edzés, ami nőies mozdulatokat tartalmaz, hát akkor az biztos, hogy csak gagyi lehet, csak nem lehet kemény, és én emlékszem, hogy ugyanez volt nekem is, hogy mindig attól féltem, hogy a szakma nem fogadja, és ezért volt az, hogy akkor pszichológus háttér, gyógytornász háttér, mindenféle hátteret tettem, csak azért, hogy még szakmaimnak tűnjön, pedig más edzésnél nincsen ez, de pontosan azért, mert ahogy ugye mondtuk, hogyha valaki utat tör, ami még nincs, akkor az első reakció az emberektől az, hogy jó, ez biztos nem jó. És ilyenkor a legtöbb ember az hallgat sajnos ezekre a visszahúzó erőkre, és nem megy tovább, pedig hogyha, ahogy te is mondtad, Évi, hogy megpróbáltad előadásokon, süket fülekre találsz, megpróbáltad ugye publikálni, megint csak süket fülekre, nem publikálták, és akkor nem azt mondtad, hogy nem, hanem addig mentél tovább a fel, amíg nem találtál egy olyan rést, ahonnan ki lehet ezt, tudjátok, ez olyan, mint a trójai faló, hogy az ember egy résen át bemegy, és utána onnan úgyis szét fogja tudni terjeszteni. Én szerintem ez a jó stratégia erre. Így lehet sikeresen megoldani.
Szerencsére lett folyóirat azért, akit érdekelt a téma, tehát hogy így már csak ugye, ezt már sokszor elmondtam, nem szakítottam az elmúlt egy évben időt a disszertáció véglegesítésére, de hogy szerencsére, mert tényleg csak ennyi van hátra belőle, de nagyon kíváncsi vagyok, és azért itt van a fejemben az, hogy elmegyek majd védeni abba a közegbe, ahol mindig is utálták ezt a témát, szóval nem tudom, hogy milyen lesz. Azt gondolom, hogy ilyen megerősödött hittel, hogy ez fontos, és van létjogosultsága, egész más lesz oda menni, és hogy mondhatják, egy sor ember megkritizálhat engem azért, hogy mennyit vártam ezzel, milyen régóta húzom. Én azt érzem, hogy ennek a témának kellett ez az érés. És akkor most mondhatjuk, hogy én ezt csak utólag intellektualizálom túl, vagy így konceptualizálom azért, hogy megmagyarázzam magamnak, hogy nem fejeztem be. Szerintem más lesz oda kiállni úgy, hogy én teljesen megerősödtem abban, hogy ez egy népegészségügyi szintű méreteket öltő probléma tényleg, hiszen özönlenek az emberek olvasni róla. Így más lesz szerintem kiállni, mintha mondjuk 5 évvel ezelőtt álltam volna ki, nem megbizonyosodva erről.
Az elmúlt napokban több barlangban is jártam, és kicsit furcsa, hogy kerül ide ez a téma barlang. Amikor beszéltek a barlangokról, hogy hogyan alakultak, akkor így hosszan elgondolkodtam, hogy ugye micsoda aprólékos és hosszantartó munka kiválni ott a falat, és ott a köveket, és ugye a cseppköveket megtalálni, az értéket. És tehát ez nagyon-nagyon hosszú munka, és egyébként maga a barlang, tehát a cseppkőbarlangok, amiben jártam, ugye tudjuk, hogy ez egy 100 000 év, 1 millió év alatt készülnek el ezek a cseppkövek, ezek a csodálatos teremtmények igazából, és pont ezen gondolkodtam, hogy hányszor beszakadt a fal, mondták is, hogy beszakadt a fal, itt beszakadt, mentek tovább, ott beszakadt, mentek tovább, és annyi kudarc élményük volt a beszakadás által, hogy igazából lehetett volna az, hogy legyintenek, hogy kit érdekel egy, nem tudom, egy hülye föld alatti járat hagyjuk a fenébe. És mentek tovább, és megtalálták a kincset, és például Tapolcán ott az egyik barlang szakaszt, azt hiszem pont kincses barlangnak is nevezték el, mert annyira csodálatos belül, és ugye több évtized, sőt most is egyébként várják, hogy még több mindent megtaláljanak. Ez ugye nem személyes élményem, ez csak úgy, hogy belecsöppentem ebbe a témába, vagy a barlanggászás közben. Ennek kapcsán így eszembe jutott az, hogy a saját munkámban is, hogy milyen sokan akartak igazából elgáncsolni. Tehát nem csak, hogy a szakmából voltak olyanok, és vannak olyanok, akik azt mondták, híres stylist mondta nekem, hogy ilyen alkattal ugye nem lehet felöltözni csinosan, mint mondjuk az enyém, hogy olyan sokan akartak elgáncsolni és megakadályozni a haladásban, hogy igenis, hogyha tudjuk, hogy mit szeretnénk, akkor menni kell tovább, és Évi, például itt van a te eseted, ugye, hogy a szakmában ilyen döcögősen indult ez a te utad, de ugye a social media is, hogy ott megjelentél, és ugye azzal is voltak neked úgymond belső vívódásait, hogy te, mint pszichológus, ugye megjelensz egy ilyen populáris felületen, de mégis mennyire sok embernek segítesz, és mennyire fantasztikus, hogy az ember akár ilyen felületeken megjelenik a saját témájával, akár még olyan témákkal is, ami egy kicsit olyan, mondjuk így nevezem, hogy keményebb téma, vagy ilyen nehezebben emészhető akár. A lényeg, hogy ha kudarcélmény ér, ha úgy érezzük, hogy nem megy tovább, ha valaki elgáncsol, akkor is meg kell találni lehető megfelelő utat. Egyébként a TikTokra visszatérve, én a TikTokon nagyon jól érzem magam, és ott én nagyon aktív is vagyok, és nagyon-nagyon szeretnek, és nagyon szépen konvertálva, csak így zárójelben, by the way, hozzáteszem. Még mindig sokaktól hallom, hogy a TikTok az ilyen gyerekeknek való kis ugribugri maszlag, nem? Tehát én is tanácsadó videókat készítek ott, és nagyon-nagyon szeretik, és 13 éves kislányok írják nekem, hogy köszönöm, Rita, hogy vagy, vagy írnak anyukák, hogy hol tudom megrendelni a könyvedet, mert a gyerekem követ a TikTokon, és a Kozmarita könyvek elnek ki, és hogy addig nem el le, tehát, hogy érdemes megtalálni ezt az utat, és nem azok felé fordulni, akik nem szeretnek, vagy akik akadályoznak, hanem azok felé, akik támogatnak. És szerintem ez a podcast is azért nagyon jó, mert ezzel ugye támogatjuk azokat, akik bizonytalanok ebben az esetben is, hogy mondjuk a kudarcot hogyan éljék meg, dolgozzák fel.
Lenne még egy kérdésem hozzátok, és ez pedig az, hogy ugye van olyan helyzet, amikor tényleg az a legjobb, hogyha észreveszünk, hogy ez nem működik, és mást kell tenni, meg van az a helyzet, amikor nem kéne feladni, és ugyanazt más útját. Szerintetek honnan tudjuk megkülönböztetni? Tehát honnan lehet észrevenni, hogy mikor van az, amikor ez egy ilyen, most már tényleg mást kéne csinálni, meg mikor van az, amit az előbb mondtunk, hogy ugye keressük a rést a falon.
Pont ezen gondolkoztam, Brigi, és az egyetemi tanulmányaim jutottak eszembe, hogy szociálpszichológiából minden jelenségnek adnak, vagy a szociálpszichológiában minden jelenségnek adnak egy nevet, és ezt is tanultuk akkor, hogy amikor egy bármilyen fajta vállalkozásban nem kell annak pénzt termelő vállalkozásnak lenni, bármilyen fajta vállalkozásban már túl sokat adtál bele, akkor nem biztos, hogy könnyű felismerni, hogy ez igazából kudarcos, vagy érdemes lenne véget vetni ennek. Szerintem nem egy fekete-fehér dolog ez, hogy na, ez a jel, akkor hagyd abba. De nem is racionális ennyire, mint ahogy az előbb én is említettem, hogy amikor már az összes ember, akinek adsz a szavára, azt mondja szakmailag, hogy lehet, hogy érdemes lenne kutatási témát váltanod, akkor nem nagyon sok racionális érv szól amellett, hogy de te mégis tovább csinálod. Ebben van szerintem némi spiritualitás, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát hogy hit.
Intuíció, nem igaz, hogy intuíció. Az intuíciónk.
Igen.
Pontosan ehhez szerettem volna kapcsolódni, és ezt a szót kimondani, a spiritualitás, mert tudom, hogy lerágottson, tudom, hogy nagyon sokféleképpen közelítik meg, de hogyha valaki igaz módon közelít a belső dolgokhoz, és a transzcendens dolgokhoz azáltal, hogy önmagában a belső dolgokhoz közelít, az nem lehet hamis. Az csak igazi lehet. Itt megint nagyon fontos az önismeret, megint nagyon fontos felismerni azokat a segítő szakembereket, például, akik mondjuk a spiritualitás útján is tudnak támogatni, mert természetesen nem mindenkinek ugyanaz jön be, nem mindenkinek ugyanaz a módszere önmagához, hiszen mindannyian egészen mások vagyunk. Ott is szerintem érdemes az intuícióra hallgatni, hogy mi az, ami téged tényleg megszólít, ami a tiéd, ami a te segítséged, és bizony a saját központod és a transzcendens dolgokkal való kapcsolattartás, lerágott csont a meditáció, lerágott csont a relaxáció, de ezek nélkülözhetetlen dolgok ahhoz, hogy meg tudjuk hallani saját magunkat, és azt a hangot, ami igazol minket abban, hogy igen, még megyek tovább, vagy azt mondja, hogy na, itt volt a vége, mert ez ennyit ért. Ez a téma, még ha eddig azt gondoltam, hogy életem témája is, ez ennyit ért. Ez is eljöhet egy életen belül. Eljöhet egy kapcsolaton belül, eljöhet egy tényleg egy karrierváltás, akár szakmaváltás, annyi minden történhet egy életben. Ugye beszéltünk az előző beszélgetésben arról, hogy ugye a szüleinknek az is sikert jelentett, hogyha végig egy szakmát űztek egy életen át, és az egy sikeres életpálya volt, hogyha nem kellett elhagyniuk a szakmájukat. Én erről nem így gondolkodom már. Én erről úgy gondolkodom, hogy sikeres ember akkor vagyok, ha szabad vagyok, ha boldog vagyok, ha kiegyensúlyozott vagyok, és ha ez az kell, hogy én mondjuk 5 év múlva ne színész legyek, hanem valami egészen más, akkor én arra a pályára ráállítom az életemet, és azért fogok dolgozni. És ebben a spiritualitás nagyon nagy segítség.
Ahogy hallgattalak most titeket, azon gondolkoztam közben végig, hogy ez is egy olyan mondat, amit posztolni kéne, ez is egy olyan mondat, amit posztolni kéne, úgyhogy elkezdett bennem fogalmazódni, szerintem ráférne erre a podcastre egy Insta oldal, és abban reménykedem, hogyha látom, hogy bólogatok, úgyhogy örülök. Úgyhogy majd így a kulcs gondolatokat szerintem jegyzeteljük le, én már 2 leírtam, amiből így szívesen írnék, és a Rita története a barlangokról is szerintem megérne egy posztot, mert hogy abban reménykedem, hogy ez nagyon motiváló és inspiráló lenne azoknak, akik olvassák, és hát ha nyilván nem titkolt szándékunk az sem, hogy népszerűsödik majd a podcast tőle. És ha már így behoztam a motivációt, akkor így meg libbenteném, hogy a következő adás pedig arról fog szólni, hogy a motiváció is elengedhetetlen a sikerhez, de ami nagyon meglepő, hogy önmagában nem lesz elengedhetetlen, de nem teljesen elég, mert a motiváció és a kezdeti lelkesedés sokszor elfogy. Úgyhogy olyankor mi az, amit lehet tenni, hogy az ember mégis tovább menjen a saját útján. Hát köszönöm, hogy itt voltatok megint. Nagyon jól éreztem magam. Ez a beszélgetés kifejezetten feltöltött. Milyen jó, nem, hogy kudarcokról beszélgettünk, és feltöltöttem megint.
Én azt gondolom, hogy azért adott ez az alkalom is nagyon sokat nekem például, mert olyan kendőzetlen őszintességgel találkoztam, hogy ezt köszönöm nektek, mindannyiótoknak, és bízom benne, hogy aki hallgat minket, ő is tud ebből majd meríteni a saját életében, hogy érdemes őszintén szembenézni saját magával, hiszen mi is ezt tesszük folyamatosan.
Kövessetek minket podcast, Spotify, Apple-ön, YouTube-on, úgyhogy most már mindenütt elérhetőek vagyunk. Sziasztok!
Hamarosan Instagramon.
Sziasztok! Igen. Sziasztok! Sziasztok.